Kulcs az egészséghez. Fontos témák, izgalmas beszélgetések testi-lelki egészségről. Hallgass ránk! Ez a Kulcs Patikák podcastja. Szép napot és jó egészséget kívánunk mindenkinek! Vágó Bernadett vagyok, a Kulcs Patikák podcast házigazdája. A mai adásban az arcápolási rutinról fogunk beszélgetni. Kell-e ez nekem egyáltalán? Nekünk kell-e, mint nőknek? Az elmúlt évek során egyre felkapottabb lett a tudatos arcápolás, és bármilyen közösségi oldalra kattintunk, kedves influencerek mutatják be a bőrápolási rutin minden pillanatát. Egyrészről azt gondolom, nagyon jó dolog, hiszen felhívja a figyelmet arra, hogy ez mennyire fontos. Másrészről pedig még fontosabb talán az, hogy kialakítsuk a saját bőrünknek megfelelő arcápolási rutint. A téma fontos, szerteágazó. Nagy szerencsémre, segítségemre van ma is két szakértő vendégem, Schubert Éva, az Uriás vezető bőrápolási trénere, és dr. Bárd Réka, gyógyszerészünk. Szeretettel köszöntelek benneteket. Első fontos kérdésem, mi az a tudatos bőrápolás, és honnantól tudatos egy bőrápolás?
Onnantól beszélünk tudatos bőrápolásról, amikor képben vagyunk azzal, hogy milyen típusú a bőrünk. Körülbelül bekategorizáljuk a 4 alaptípusnak megfelelően, megnézzük, hogy mi az a probléma, ami zavar minket, és nagyon tudatosan egy olyan bőrápolási rutint teszünk össze, amivel egyrészt ápoljuk a bőrünket, másrészt pedig a probléma ellen fellépünk, és erre próbálunk megoldást találni.
Azzal kapcsolatban, hogy mi rájöjjünk, hogy milyen típusú a bőrünk, kihez fordulhatunk segítségért?
Amit a bevezetőben említettél, nagyon sokszor hatalmas szakirodalma van most a bőrápolási rutinnak, könyvek, bloggerek, stb., ahogy mondtad tényleg, innen tudunk tájékozódni. Mi nagyon szoros kapcsolatot ápolunk a gyógyszertárakkal, és nagy segítségünkre vannak az ott dolgozó szakemberek, hiszen ez egy olyan téma, ami nem olyan egyszerű egyébként. 4 alaptípus van, az egyik talán a legegyszerűbb, a száraz bőr. Ezt akkor veszük magunkon észre, mondjuk, hogyha tudjuk, hogy arctisztítás után egy picit húzódik, száraz a bőrünk, ha napközben azt érezzük, hogy nagyon jól esne egy adag krém az arcunkra, vagy az arcunk bőrének, és szeretjük a gazdagabb textúrákat. Úgyhogy általában nagyon leegyszerűsítve, de ez a száraz bőr. Abban az esetben, ami tökéletesen ellentétben van ezzel, ha valakinek zsíros bőre van, ők arctisztítás után sem éreznek semmi feszülő vagy húzó érzetet a bőrükön, és hogyha eltelik egy jó pár óra, ez is egyenfüggő, akkor felcsillog a bőrük, csillogást tapasztalnak, általában sokkal tágabbak a pórusaik, ha közelebbről megnézzük. Úgyhogy ez a zsíros bőr. Ami még nagyon fontos, a vegyes vagy kombinált bőr, itt általában az arcon szárazabb a bőr, és a T-zónában, amit úgy nevezünk, hogy T-zóna, a homlok, orr és áll környéke, ahol ugye a legtöbb fagyúmirigy van, azok tágabb pórusúak és csillogást tapasztalunk. A szerencséseknek normál bőrük van egyébként, nekik semmi extra nincsen, nem húzódik a bőrük, nem csillog, nekik nagyon szép bőrük szokott lenni, úgyhogy ez a 4 alaptípus, és nagyon fontos egyébként még azt meghatározni, hogy mi az, ami zavar minket, esetleg a megjelenő ráncaink, vagy a pigmentfoltunk, esetleg rozáciás vagy aknés bőrünk van, és akkor ennek megfelelően tudunk majd fellépni.
Milyen szakértelemmel jön a képbe a gyógyszerész ezen a területen?
Több szempontból is fontos, hogy ha valaki betér a patikába, akkor tudjunk neki tanácsot adni, mert nem feltétlen azzal a problémával jönnek be, hogy neki problémás a bőrük, de van ilyen is, hogy esetleg kapnak egy szteroidos kenőcsöt, vagy egy bőrgyógyász által felírt kenőcsöt, ennek a kiegészítésére szerintem nagyon jól hozzá lehet dolgozni a dermokozmetikumokkal, vagy segíteni abban, hogy milyen összetételű egy kenőcs, kémiai hátterét, a hatóanyagos hátterét, ebben szerintem nagyon nagy segítségre tud lenni a gyógyszerész a patikában, vagy akik a dermokozmetikai termékekkel foglalkoznak, és nagyon fontos, hogy abban is segítsük az embereket, ahogy Évi elmondta, hogy első sorban megtaláljuk azt, hogy kinek milyen típusú a bőre, és utána kezdjük el kezelni az esetleges problémát.
Így van, én is azt gondolom, hogy előfordulunk egy kedves gyógyszerész ismerősünkhöz, mint hogy elmenjünk a bőr és nemi beteggondozóba. például, mert akkor azt gondoljuk, hogy valami problémánk van, itt pedig segítséget kérhetünk. Én azt hallottam, és nagyon nagy szerencsénk van, hogy a kulcspatikák, kvaliti patikák a bőrápolás szakértőivé válnak. Hogyan kell ezt elképzelnünk?
Ez egy új program, ami nagyon nagy örömünk, hogy ez el fog indulni, mert egyediségét adja ennek az egésznek, hogy kiemelünk egy olyan területet, ami szerintünk nagyon fontos. Mögé tudunk állni tréningekkel, továbbképzésekkel, amik rendszeresen segítik a kvaliti patikákban a munkatársainkat. Kémiai és hatóanyagismerettel rendelkeznek, amit nem feltétlen fognak megtalálni mondjuk egy drogériába, és bőrgyógyászokkal együtt dolgozva. Ez egy szuper kis program lesz. Nyereményjátékokkal legfőképpen szeretnénk, hogyha bátran be tudnának térni hozzánk, és tanácsot kérni. Akár a kezdetektől, akár akinek már megvan ez a rutinja, és csak bizonyos pontokon kell besegíteni, akár azoknak a termékeknek a kiválasztásában, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit.
Tehát a Dermorócsó kapcsán az ilyen kulcspatikákban, amik kvaliti patikák és kiemelt patikák is ebből a szempontból, személyre szabott bőrápolási tanácsokkal tudunk szolgálni az arra járó kedves érdeklődőknek.
Így van, és tényleg bátran jöjjenek be, kérjenek tanácsot, mert úgy gondolom, hogy olyan segítőkész kollégákkal fognak találkozni, akikkel biztos, hogy előrébb fognak jutni a bőrápolási rutinjuknak a meghatározásában, és az esetleges problémájuk megoldásában is.
Mit jelent az arcápolási rutin? Honnan jön, és miért jobb, mint a korábbi bőrápolási technikák?
A korábbi bőrápolási technikák merőben másak egyébként, tehát ha talán így visszaemlékszünk, akkor szappannal mostunk arcot, tonizáltuk a bőrünket tonikkal, és krémeztünk. Na most már merőben más egyébként. Szerintem, ami a legszükségesebb talán, az a tényleg a megfelelő arctisztítás, mindig bőrtípusnak megfelelően, a hidratálás és a fényvédelem. Ez a három az alaplépés, amit azt gondolom, hogy egyébként be tudunk tartani, illetve be lehet illeszteni a napi programban.
A fényvédelem most már számomra is nagyon fontos, nem csak azért, mert van egy kislányom, aki most töltötte be az 5. életévét, és az ő bőrére aztán tényleg odafigyeltem, és az 50-es faktor volt a minimum, de én például nem tudom, rosszul teszem-e azt, hogy a krémembe minden reggel egy-két csepp 50 faktoros fényvédő krémet is belecsöppentek, ilyenkor, ősszel is, és télen is, mert van, amikor azt érzem, kilépek a napra, hiába van hűvös, szinte éget a nap, mintha közelebb jönne hozzánk, hogy megcsodálja, milyen szép a bőrünk.
Igen, nagyon jól teszed, de még jobban tennéd, ha nem csak pár cseppet tennél a krémedbe, hanem azért felvinnéd úgy a bőrödre, hogy megfelelő mennyiség legyen rajta, hiszen amit a dobozon látsz, és nagyon helyesen 50 pluszos terméket használsz, azért az egy nagyobb mennyiségű jó pár újbegynyi krémnél váltja be a hozzáfűzött reményeket, a pár csepp az kevés lesz, de tökéletes, hogy elindultál az úton, és annyira örülünk.
Van egy gyógyszertár, ahol ugye ez az egész a dél-koreai szépségápolás alapjaiból indult ki, és ezt próbálják belehozni a mi mindennapjainkban, ez a tudatos kozmetikai termékekkel megjelenni a piacon, és nagyon érdekes, mert van egy gyógyszertár, ahol picit több a turista, a vietnámi, koreai vásárló, vagy vevőközönség, és náluk feltűnően érződik, hogy teljesen mindegy, hogy milyen évszak van, folyamatosan vásárolják a fényvédőket az arcukra, tehát ők ezt tényleg nagyon komolyan, és így veszik és tartják is. Itthon gyerekcipőben jár még ez a fényvédelem, ettől van, aki egy picit még úgy óckodik, nem akarja, nem látja, hogy miért kéne, mire jó.
Igen, én is úgy látom, ahogy mondtad, Réka, hogy gyerekcipőben jár, talán már tavasztól őszig használunk fényvédőn vagy napvédő termékeket, de jó lenne kitolni a téli időszakra is, úgyhogy ez egy elengedhetetlen lépés, főleg ha már átlépünk a 30-as, 35-ös, 40-es évfordulóinkon, mert hogy a ráncok kialakulásában óriási nagy szerepe van, amit ők már nagyon tudnak, tehát hogy az ázsiai országokban tényleg iszonyatosan fontos, és talán most már nálunk is, tehát hogy 5 ráncból 4 állítólag mindenképpen így a külső környezeti tényezők, ami a legfontosabb a napsugárzás, és a másik a környezeti szennyeződés, úgyhogy érintve vagyunk.
Igen, a megelőzés az biztosan nagyon fontos. A saját bőrömön tapasztalom azt, hogy nem feltétlenül foglalkoztam ezzel. Az arcomat mindig bekentem minden egyes nyaraláskor sajnos a fényvédővel, és most már látom, hogy előbb kellett volna erre gondolni, és minden évszakban is foglalkozni ezzel és a fényvédelemmel. De amikor várandós voltam, az első májfolt például akkor jelent meg az arcomon. Tudom, hogy ennek hormonális okai is voltak, de azt gondolom, hogy a napozási szokásaim is befolyásolták ennek megjelenését. Meg tudjuk ezt előzni, vagy ha már baj van, tudjuk-e orvosolni ezeket a bőrhibákat?
Igen, a prevenció mindig nagyon-nagyon fontos, úgyhogy amit eddig beszéltünk, fényvédő télen-nyáron mindig. Ha megjelentek a problémák, azt is tudjuk orvosolni, és tudunk rajta segíteni. Ebben vannak nagy segítségre a gyógyszertári szakdolgozók, hiszen vannak olyan úgynevezett depigmentáló készítmények, amikkel halványítani, sőt tüntetni tudjuk a barna foltokat, de itt mindig felhívjuk arra a figyelmet, hogy a napvédelem nagyon fontos. Tehát, hogy ez, én mindig a jó-jó effektushoz hasonlítom a fogyókúrában. Szóval, hogyha diétázunk, akkor tök szépen mindenki lefogy, és utána, ha visszatér az eredeti életmódjához, akkor felhízza. És ugyanígy a pigmentfoltoknál is azt látom, hogy nyáron ugye mindenkinek megjelenik, vagy ősszel, vagy tavasszal, amikor nem figyel, akkor utána szépen halványítjuk, és elég úgy elmenni kirándulni, hogy napvédelem nélkül, és megint kijönnek. Szóval, hogy utána erre nagyon oda kell figyelni.
Beszéltünk arról ugye, hogy honnan ered ez a bőrápolási dolog, honnan jön, és hogy miben más, mint amit régen csináltunk, ugye a tonizálás, meg a szappannal való arcápolás. Viszont az egyik fontos kérdésem az, hogy hogyan legyünk tudatos bőrápolók.
A tisztítás alapvető, tehát, hogy annyira koszos, amit beszéltünk az előbb, a környezeti levegő, úgyhogy este mindenképpen, de az bárki észreveszi szerintem, ha egy vattakoronggal, egy micellás vízzel vagy tisztítóval letörli a bőrét, hogy mi van egy fél órás séta után a bőrén, szóval talán a legfontosabb mindig a tisztaság, a tisztítás, délután mindenképpen a sminket, szennyeződéseket, stb. Megint csak fontos, hogy az éjszakai krémmaradványok, illetve a fagyú vagy zsíreltávolítása a bőrről.
Felmerül szerintem majdnem minden bőrtípusnál ez a vízhiány, és éjszaka sokkal több vizet vesztünk, vizet párologtatunk, mind a mellett, hogy vannak ugye olyan gyógyszerek, amik alapból hajtják ki a vizet a szervezetből, vannak a hormonális hatások, amik miatt terhességgel a kamaszkorral, tehát a vízháztartásunk változik. És így az éjszakai vízvesztésünk is elég magas, tehát mindenféleképpen jó lenne egy reggeli arctisztítás, és utána egy hidratálás, és így elindítani, kezdeni a napot, hogy visszapótoljuk, mert szerintem az egyik legfontosabb rutinnak a része a bőrünknek a hidratálása, mert egy zsíros bőr is lehet vízhiányos, ugyanúgy nyilván, mint a száraz bőr, és ez adja a bőrnek a feszességét, a tehetségét, a szép bőrt.
Ahogy ezt, hogyha megtaláljuk a megfelelő hidratálót, mert hogy, ahogy mondta Réka, a zsíros bőr is lehet vízhiányos, ez iszonyatosan fontos, hogy azt is hidratáljuk, mert egy hidratált bőr lesz egészséges, és akkor tud megfelelően védeni minket a külső környezeti tényezőktől, meg behatásoktól. Úgyhogy erre egyébként szerintem nagyon egyszerűek például a termálvízsprék, mert hogy az tényleg, ugye reggel mindenki siet, ahogy beszéltük te is, hogy mi az, ami, tehát próbálunk
ami nem maradjon el, igen.
És hogy akkor nagyon egy arctisztítás után egy vízzel bepermetezni az arcot, az tényleg pár másodperc, és mégis nagyon sokat tudunk a bőrünkért tenni.
Most, ahogy így elmesélted a négy bőrtípust, azt gondolom, hogy száraz a bőröm, száraz, vízhiányos. Nem mindenhol nyilván lehet, biztos nekem is van a T-vonal, meg ilyesmi, amiket, mintha szakértő lennék, hallottam már róla, és tudom, ezért mondom. De az tévhit, igaz, hogyha bepermetezem a tisztított bőrömet, és aztán még amíg nedves, arra kenem a krémet, akkor bemarad a nedvesség. Nem, hanem felhígítom a krémet, igaz? Tehát ezért is fontos egy picit tudatosabban kezelni a bőrünket, hogy ezek a tévhitek, hogyha vizes kézzel még bekenem a kezemet, például mosogatás után egy kis krémmel, akkor bemarad a nedvesség. Ez nem igaz, igaz?
Ez nem feltétlenül, viszont a termálvizek nagyon jók erre, hogyha a termálvizet fújsz a tenyeredbe, vagy permetezed az arcodra, és úgy a krémet masszírozgatod be a bőrödbe, azzal egyébként sokat tudsz segíteni, mert hogy magában a termálvízben olyan ásványi anyagok, nyomelemek vannak, amiknek önmagában lehet hidratáló, vagy akár antioxidáns tulajdonsága, szóval ez segítheti egyébként a krémek hatását.
Uh-huh. tele mélyebbre is be tudom masszírozni például?
Vagy jobb hatásfokkal, vagy még esetleg nem csak krémet viszel be, hanem egyéb nyomelemeket, vagy ásványanyagokat, úgyhogy ez egy jó párosítás.
Viszont az a kérdésem, ugye annyiféle kozmetikum van. Mi a különbség az átlagos kozmetikum és a dermokozmetikum között?
A dermokozmetikumok gyógyszeripari követelményeknek megfelelő bőrápoló termékek. Itt nem feltétlen a szépségre mennek rá, hanem az ápolásra, a cél a feszesítés, a hidratálás, és ezeket bőrgyógyászok bevonásával együtt fejleszték ki, folyamatos újítások vannak, folyamatos új összetevők bevitele ezekbe a termékekbe, és klinikai vizsgálatokkal igazolják ezeknek a hatékonyságát.
Most ugye említetted ezt, hogy szakemberek dolgoznak együtt, és fejlesztik ki a dermokozmetikumokat, ugye, tehát én is jól értettem. A Dermorócsó kulcsa, a kozmetikus és a bőrgyógyász együtt dolgozik azon, hogy kialakítson egy szakmai programot, igaz? És ebben tudnak segíteni nekünk a gyógyszerészeink. Például, ha bemegyünk egy ilyen patikába, ahol erre lehetőséget kapunk. Viszont mi az a bőrtünet, amivel szakemberhez kell fordulni? Nem elég a kozmetikai, patikai vélemény és szakvélemény, hanem orvoshoz kell fordulni.
De szerintem mind-mind egyénileg változó lehet, mert van, aki elbagaterizálja a dolgokat, és tényleg néha olyanokkal szembesülünk, akár ti is a patikában a gyógyszerkiadás közben, meg nekünk is, amit üzeneteket néha nagyon szép képeket szoktunk kapni, és már égbőrgyógyásznál lenne a vásárló vagy a beteg helye. De nagyon sokszor a bőrgyógyászoknak meg nincs ideje azzal foglalkozni, hogy elkérdezzem mondjuk egy bőrápolási rutinra. Tehát olyan esetekkel is találkoztunk, hogy egész egyszerűen egy nagyon erős szalicilsavas lemosás és popsikrém volt a hölgy problémája, hogy ő így ápolta a bőrét reggel és este, és mire ő a bőrgyógyászhoz ment, ott már egy kialakult bőr baja volt, és ő úgy kért tőlünk tanácsot a gyógyszertáron keresztül egyébként, hogy milyen dermokozmetikumokkal tudná a kezelést megtámogatni, és itt derült ki, hogy alapjaiban csak ha a rutinját rendbe teszi, akkor tök egészséges bőre lesz.
Nyilván ott áll velünk szembe az illető, akinek problémája van. Tehát ezt úgy gondolom, hogy az esetek többségében ezt fel tudjuk mérni, hogy mi az a szint, amikor már akár egy fertőzött pattanásos arcról van szó, akár egy kontaktdermatitisről van szó, egy szeboreás bőrről, ami már túlnő rajtunk, és érdemes elmenni a bőrgyógyászhoz, és segítséget kérni. Azért itt nagyon fontos leszögezni, hogy semmiféleképpen nem szeretnénk mi a, és nem is akarjuk, nem is tudjuk helyettesíteni a bőrgyógyászokat, de valóban nem feltétlen minden esetben ők az első lépcső, ahova az emberek ellátogatnak, hanem inkább eljönnek először a patikába, és ott kérnek tanácsot. Tőlünk. Úgy gondolom, hogy tényleg az esetek többségében tudunk segíteni, de van az a szint, amikor már inkább mi sem nyúlnánk hozzá, hanem vizsgálja meg az orvos, és akkor akár egy hozzáajánlással tudunk nekik segíteni.
Nyilván itt arról beszélünk, hogyha már baj van, de amúgy miért és miben tud segíteni a patikus, ha elakad a vásárló a termékválasztásban?
Attól is függ, ki milyen szinten áll a bőrápolási rutinjával. Hogyha el kell az elejétől indulnunk, akkor első körben meg kell fejtsük, hogy neki milyen bőrtípusa van. Eznek a meghatározása után a bőrtípusra jellemző bőr problémákat próbáljuk kideríteni. Ez teljesen más lehet mindenkinél. Ezután kialakítunk neki egy arcápolási rutint, hidratálással, nekem ez a mániám, ez a hidratálás, valamint egyfajta hatóanyag tudatossággal, amit át tudunk nekik adni. Nyilván nem leterhelve mindenkit ezekkel a latin és idegen eredetű szavakkal, de azért nagyon sok hatóanyag már azért a köztudatban van, én úgy gondolom, lásd a hialuronsavat, a B3 vitamint, a retinolt, tehát ezek már a C-vitamint, ami szintén szerintem nagyon fontos több szempontból is, és ezt elindítva megkereshetjük a számára legoptimálisabb krémet, és fel tudjuk állítani neki is az arcápolási rutinját. Én innen indulnék el. Nyilván, ha valaki már úgy jön be a gyógyszertárba, hogy ő tudja, hogy neki zsírosabb bőre, vagy tudja, hogy neki érzékeny a bőre, akkor már picit beljebb vagyunk, mert tudjuk, hogy melyik termékcsaládhoz nyúljunk, és onnan folytatjuk ezt a lépcsőzetes felépítést.
Tehát fontos a szakértelem, és most hallottuk is azt, hogy a szakértő gyógyszerészeink folyamatos továbbképzéseken vesznek részt, és nagyon fontos a személyre szabásban például tényleg az a kapcsolat és az a kontaktus, amit szemtől szemben kaphatunk egy ilyen gyógyszertárban, amely kiemelt gyógyszertár.
Vegyük a fáradtságot tényleg, és menjünk el, és beszélgessünk gyógyszerésszel a patikába, mert ugye nem egyformák vagyunk, nem vagyunk egyforma genetikával, bőrtípussal, tehát mindenkinek más lesz. Nem biztos, hogy ami nekem jó, az neked is jó lesz, akár a pigmentfoltokra. Lehet, hogy Évinek jó az egyik krém, de nekem biztos, hogy nem lesz jó, tehát tényleg itt azért ez így genetikailag így ez is le van kódolva, hogy kinek mi lesz a jó, úgyhogy menjünk el és kicsit beszélgessünk.
Hogyan hidratáljuk a bőrünket? Hány éves kortól érdemes foglalkoznunk a tudatos arcápolással?
Ez egy érdekes kérdés, mert nekem például a kisebbik lányom 10 éves, de hogy most jönnek, tudod, egy-egy pattan, vagy tudjátok, egy-egy pattanás, hogy megjelenik a bőrén, és rettentően zavarja. Úgyhogy szerintem ez akkor fontos, amikor valaki már például zavar a bőrén. Tehát, hogy lehet egy tini bőrápolási programról akár beszélnünk, vagy később egy öregedésgátló arcápolási rutinról, de hogy problémának megfelelően ezt kialakíthatjuk már fiatalkorban is.
Tinédzser voltam én is, mikor éreztem, hogy nekem száraz a bőröm, és hidratálnom kell, és igényelte is a bőröm, úgyhogy én körülbelül ilyen 10 közepétől hidratálom az arcomat. Fontos volt azért, hogy olyat válasszunk, ami én személy szerint válasszak, amit elfogad a bőröm, nem söndörödik le, teljesen be tudja szívni, úgyhogy én azóta használom és kenem. Az egy másik kérdés, hogy például egy ránctalanítást mikor célszerű elindítani vagy kezdeni. Én lehet ezt is hamar kezdtem.
De hát a prevenció fontos, erről
így van,
beszéltünk.
Így van, tehát
amúgy pont ez lett volna a következő kérdésem. Tulajdonképpen mikortól kezdjük el használni az öregedésgátló termékeket?
Ezt körülbelül a 30-as éveinkre tesszük egyébként. Az Amerikából, illetve Franciaországból jön mindig az összes bőrápolási hacacár és a bőrgyógyászok hozzáállása. Ők most azt gondolják, hogy a 20-as éveinkben nagyon fontos a hidratálás, ahogy már ami Réka veszőparipája is, és tényleg valóban nagyon-nagyon fontos.
De látszik
fontos
is rajta, hogy megéri ezzel foglalkozni.
Igen. Szóval, hogy amit így a vízhiány okoztak is barázdák, meg a redők, az nem lesznek, erőteljesebb lesz a bőrünk, és akkor a 30-as éveinkben jelennek meg az első kis barázdák, redők, pigmentfoltok, úgyhogy körülbelül az a legfontosabb időszak, hogy elkezdjük, és amit látunk, hogy patikában, amikor a nők már valóban erőteljes ránctalanító kúrát szeretnének maguknak vásárolni, az a 40-es évekre tehető, tehát az érett bőr az, aki már minden esetben patikába keres megoldást, de nagyon fontos itt is a prevenció, meg a korai termékek bevezetése, úgyhogy ez a 30-as életkor szerintem.
Tulajdonképpen választ kaptam a következő kérdésemre is azáltal, hogy ugye egy tínédzser természetesen teljesen más alapanyagú krémet használ, vagy más ugye az ő problémája, amit szeretne orvosolni, például pattanások, ilyesmi. 20-as éveinkben a hidratálás, ami nagyon-nagyon fontos, és aztán 30-40 éves korunk körül jön az öregedésgátló, a ránctalanító, ezek a kis plusz dolgok. Így aztán nyilván az élet elintézi, hogy váltogassuk a krémeket, de érdemes pár évente krémtípust vagy krémet váltani. Most ezt rosszul kérdezem, hogy krémtípust, mert hogy nyilván a bőrünk az ha lehet erről beszélni, hogy van vízhiányos bőr, hogyha hidratálunk, akkor a vízhiányos bőr előbb-utóbb normállá változhat, és akkor termékcsaládot váltunk.
Nem, egy vízhiányos bőr az vízhiányos marad. Viszont ami amit látunk, hogy nagyon-nagyon sok új hatóanyag van, ami megjelenik a piacon, és nagyon sok textúra, és azt is látjuk, hogy a vásárlók, bár ebben Réka tud megerősíteni, nagyon nyitottak az újdonságokra, és nagyon szeretik az új hatóanyagokat, az új textúrákat, úgyhogy akinek vízhiányos bőre van, nyilván mindig vízhiányos termékeket fog vásárolni, de lehet, hogy, és, hogy mondjuk egy másik termékcsaládot kipróbál, vagy egy más típusú krémet. Például nagyon-nagyon örülünk, hogyha a gyógyszertárakban, ugye a tanácsadó kollégáitoknak viszünk mintát és tesztereket, az nagyban segíti a munkát, például, ha váltani szeretnél egy krémet, és bejössz a patikába, akkor ki is próbálhatod, mert amit beszéltünk az előbb, hogy más a genetika, mindenkinek más a bőre és más a felszívódás, az mindig nagyon sokat segít, ha kipróbálhatod a készfejeden vagy az arcodon, a nyakadon, hogy tetszik-e az illat, tetszik-e a textúra, felszívódik-e. Nyilván nem váltja be a hozzá, tehát egy ránctalanító egy használat után nem működik, de legalább érzelmileg el tudod dönteni, hogy tetszik-e a bőrödnek, meg neked a krém, vagy nem.
Ehhez van egy aranyos sztorim. Apukámikkal beszéltem így videóhívással, és hát apukám nyilván férfi ember, mit érdekli őt ez körülbelül. Ő még az a korosztály, de nagyon aranyos volt, mert így elkezdtem használni, és szerintem egy ilyen 3-4 hete használtam a krémemet, és így megkérdezte tőlem, hogy mit használsz az arcodra? Hozzál anyának is.
Ez a legnagyobb bók, azt gondolom.
És abszolút, és ez annyira bennem maradt, hogy tényleg, tehát ő volt abszolút a visszacsatolás, aki ugye nem lát minden nap, beszélünk, de nem lát minden nap, és abszolút pozitív visszacsatolás volt, hogy igen, én most valószínűleg megtaláltam azt a krémet, ami nekem tetszik. Én például az a típus vagyok, aki így leteszem a voksomat valami mellett, és akkor ott elég stabilan maradok, el lehet mozgatni, de azért úgy nehéz. Tehát én szeretem a bevált dolgokat használni.
Visszatérsz, ha egy kicsit el is mozgatnak.
Igen, nyitott vagyok az újdonságok felé is, de mondjuk én az a típus vagyok, hogy inkább így teszteljék le előttem, és akkor majd, ha úgy sokaknak vagy hasonlóknak bejött, akkor én is megpróbálom. Tehát én például így maradok annál, ami jól bevált.
Oda fogok figyelni tudatosabban az én bőröm ápolására. Már csak azért is, mert színésznő vagyok, és nagy színházban dolgozom, ezért az alapozó réteg az sokkal vastagabb, mint ha kilépek az utcára, vagy elmegyek akár egy fellépésre. Így, ami biztos, hogy nem marad ki az én bőrápolási rutinomból, az esti tisztítás. Na de ez miből áll, hogyha az alapozót le kell mosni? Akkor használjuk más terméket, mint amikor mondjuk reggel megtisztítom az arcomat?
Hát most már, ami így bejött a köztudatba, ez a két lépéses vagy kettős arctisztítás, ez estén nagyon-nagyon fontos, főleg akkor, ha valaki sminket vagy színház is sminket használ. Két lépésből el. Az első mindig, hogy a sminklemosót használjunk, hogy a sminktől, illetve az úgynevezett lipofil szennyeződésektől fényvédő maradványok, krémmaradványok, stb. Letisztítsd a bőröd. Úgyhogy az első és legfontosabb mindig egy sminklemosó, és amikor ez már megtörtént, és leszedted a sminket a bőrödről, akkor jön egy vizes bázisú arctisztító, ami szintén rettentő sok állag van, zselé, hab, bármit találhatsz a gyógyszertárakban, majd segítenek a kollégák, de hogy ez a két lépcsős arctisztítás, ami nagyon fontos, mert első a smink, második a vizes bázis, és ezután egy sokkal tisztább arcbőrt kaphatsz, amire sokkal hatékonyabban tudod felvinni majd a következő terméket, akár a hidratálót, vagy az éjszakai krémet, tehát egy erőteljesebb ápolás következhet ebből.
Én a szememre például mindig zsírosabb arctisztítót használok, mert olyan sminkeket kapok, ami vízálló, például mondjuk a szempillaspirál, vagy ha kapok egy műszempillát, akkor annak a ragasztóját is le kell szedni. De egy picit beszéljünk a férfiakról. Jellemző, hogy megkeresnek a gyógyszertárban a férfiak egy kedves gyógyszerészt, akitől segítséget kérnek, vagy gyerekcipőben járunk még azzal, hogy a férfiak foglalkozzanak magukkal és a bőrükkel?
Én azt tapasztalom, hogy ez még egy picit gyerekcipőben jár. Tehát nyilván a nők, a célközönség, mondjam így, férfiaknál is elindult valami, de de én nem érzem még a gyógyszertárokban azt, hogy ők annyira kézzel-lábbal hadonásznának, hogy ráncolítsanak, vagy hidratáljanak. Amit látok, az a tinédzserek. Tehát ott tényleg őket, a fiúkat, lányokat egyaránt zavarja. Itt is szerintem egy picit az a nehezebb, hogy elmondjuk és megértessük velük, hogy mennyire fontos, hogy egy jó minőségű arctisztítót használjanak, ne pedig a szappannal essenek neki, mert olyan összetevőket tartalmaz, amik nagyon szárítanak. Tehát alapból rászárít az amúgy is problémás bőrükre. Ezt ugorjuk meg, hogy ő se azt higgye, hogy lemosom és kenem rá a krémet, hanem igenis tisztítsa le a megfelelő arctisztítóval, és utána tudja rávinni a neki szánt jó krémet. Van nyitottságra, de én úgy látom, hogy a idősebb férfi korosztály, ők még egy kicsit puhításra szorulnak.
Egyébként nagyon érdekes, mert mi is azt látjuk, tehát általában akkor találnak meg minket a férfiak, hogyha valami problémájuk van, tehát hogy akit zavar, de ha így Franciaországból eredő textúrákat is nézzük, akkor nagyon érdekes, hogy a férfiak nem szeretik, mindig azt mondják, hogy kenőcs van a bőrükön, és ez ilyen idézőjelben, mert ezek már nagyon nem kenőcsök egyébként, de hogy az ő számukra azért vannak olyan szérumok, vagy gélkrémek, amiket mondjuk borotválkozás után tud valaki használni, de hogy ott mindig nagyon-nagyon fontos, hogy olyan legyen a textúra, mintha semmit nem vinne föl a bőrére, szóval, hogy annyira könnyű legyen, meg egy pillanat alatt felszívódjon, hogy ne kelljen vele ott pacsmagolni, úgyhogy ők nagyon gyorsan szeretnének rajta túl lenni, de azért már vannak jó férfiak, akik főleg egyébként a szemránc krémet, én azt látom, de nyilván nem olyan elenyészőek a nőkhöz viszonyítva, ugye?
És akkor tulajdonképpen ezért készül a férfiaknak teljesen más termékcsalád, ami a férfiak bőrére alkalmas, hogy ez egy picit könnyedebb legyen, vagy a hatóanyag is más kell, hogy legyen egy férfi bőr vagy női bőr számára. Van különbség, vagy nincs?
Azért van hormonálisan, az ő bőrük egy kicsit vastagabb mindig, de hogyha saját márkánkból kiindulunk, akkor nincs külön férfi vonalunk, hanem vannak olyan termékek, amiket kifejezetten az ő számukra ajánlunk. Egyébként nagyon érdekes, hogy tini bőrnél is van egy olyanunk, ami egy szérumállag, és akkor ezt a tinédzser fiúk könnyebben elviselik a bőrükön, egy ilyen nagyon könnyű átlátszó zselés állag, körülbelül 20 másodperc kell, hogy felvigye a bőrére, de igen, egyébként egy picit más a férfi bőr.
Tehát, hogy esetleg vastagabb a bőrük, ez hormonális, akkor kedves hölgy hallgatóinkat megnyugtatjuk, hogy ez hormonális, pedig sok viccet tudnék erre mondani. Viszont, ha már hatóanyagról beszélünk, akkor nagyon sokszor hallom azt, hogy hialuronsav.
Igen, ez most nagyon trendi, és nagyon jó. A hialuronsav nagyon sok pozitív tulajdonsága van. A hialuronsav amúgy a bőrünkben alapjáraton is megtalálható. Hialuronsav kiürülés az elsőként az arcunkon látszik meg sajnos, és folyamatosan a kor előre haladtával sajnos csökken. Úgyhogy ezt nagyon célszerű és jó visszapótolni. Ismét a hidratáltságnál vagyunk, de igen, nagyon-nagyon jó hidratáló, mert nagyon jó vízmegkötő sajátossága van, a saját súlyának a ezerszeresét is képes megkötni.
Ez
brutális mennyiség, és ezáltal nyilván kisimítja az arcunkat, tehát ránctalanítóként is nagyon-nagyon előszeretettel választják és használják.
A hialuronsavval kapcsolatban, hogy az is mindig kérdés, így csak az internet, hogy eszembe jut mindig, hogy kis molekulasúlyú, vagy nagy molekulasúlyú legyen, nem? Szóval ez is ilyen örök kérdés, és most már általában a ránctalanítókban és hidratálókban ez ilyen kevert mennyiségben van, mert hogy a nagy molekulasúlyú gyönyörűen behidratálja a bőr külső részét. Feszesebb lesz, meg van egy olyan, mint ha hatás, ha felviszed. A közepes vagy kis molekulasúlyú viszont mélyebbre behatol a bőrbe, és van egy ilyen tök érdekes, nem is tudom, hogy kell szépen megfogalmazni, de ilyen hézag vagy lúg kitöltő funkciója, szóval megtalálja ezeket az üres helyeket, és akkor oda gyönyörűen be tud menni, és ott megtartja a vizet, jól kitölti ezeket a pici hézagokat a bőrben, és így lesz puhább, és ellenállóbb, és hidratáltabb.
Azt mondtad, mintha hatás? Jól értettem?
Igen, mert...
Ezt még sosem hallottam.
Nem. Hát, hogyha ilyen nagy mennyiségű hialuronsavat viszünk fel a bőrünkre, főleg ami ilyen nagyobb molekulasúlyú, és ott a külső részen marad, akkor rögtön utána érzed, hogy picit simább, picit feszesebb a bőröd, és egyébként tényleg olyan, mintha...
Igen, tehát ez a hirtelen beütés, akkor wow!
Igen.
Wow hatás! Őket ilyen abszolút már plusz kiegészítőnek használják, akinek igen, van türelme és ideje, és ezt végig tudja játszani, de ide sorolhatók szerintem még a, bár van, aki nem, én már ide sorolom külön a szemránc krémeket is, amik szintén nagyon jó termékek, de még azt is külön felvinni, nem tudom, én például, nekem ez már sok, de nagyon sokan meg nagyon szeretik, mert talán nekem sem, mert elég sötét karikáim vannak, de mondjuk ez nekem gyerekkorom óta kísért, úgyhogy lehet, hogy már ki kéne próbálnom nekem is egy ilyet, hogy erről is pozitívan tudjak nyilatkozni.
Beszéltünk a kettős arctisztításról, akkor ugyanilyen fontos, hogy nappali és éjszakai krémet használjunk, igaz?
Azért nagyon fontos, egyrészt például, ha sokat sminkelsz egy nap, vagy még fényvédőt is teszünk, tehát jobban szeretjük nappalra gyorsan felszívódó, nagyon könnyű állagokat. Az éjszaka abban a szempontból nagyon fontos a bőrünknek, hogy a méregtelenítési folyamatok akkor zajlanak, úgyhogy ezt megtámogat. Tandóan egészen más hatóanyagokat teszünk egy éjszakai krémbe. Sok esetben egy picit gazdagabb is, de egy hidratálónál is például, ha saját márkáról beszélhetünk, akkor az éjszakai hidratálónk, ami szintén zselés állagú, mégis iszonyatosan nagy mennyiségű hialuront és egyéb hatóanyagot tartalmaz a nappalihoz képest. Egész más állaga van, és nagyon érdekes ezt így magunk között, megint csak idézőjelben mondom, esemény előttinek szoktuk hívni, mert hogy használhatod úgy, mint egy éjszakai gélkrémet, vagy egy éjszakai hidratálókrémet, tényleg nagyon szép feltöltő hatása van.
Köszönjük szépen ezt a tippet. Azt gondoltam amúgy, hogy az éjszakai krém azért fontos tulajdonképpen, hogy az éjszakai krém legyen, ne pedig a nappalit használjuk, akár azt gondoljuk, hogy praktikusabb, hogyha csak egy krém van otthon, és akkor ezt pikpak felkenjük, mert a bőrünk ugye akkor lélegzik, mondtátok, hogy olyan folyamatok zajlanak például éjszaka, amik nagyon fontosak, és az éjszakai krém annak ellenére, hogy gazdagabb, könnyedebb is, és a bőrünk könnyebben beszívja, és jobban lélegzik. Én ezt érzetből mondom, jól hiszem, hogy ez így van?
Ez is változó egyébként, hogy vannak sokkal táplálóbb éjszakai krémek, tehát mondjuk egy zsír- és vízhiányos bőrnél az éjszakai krém mindig sok, nem gyógyszerész és technológiából is, tehát hogy ez sokkal gazdagabb.
Igen,
textúrája. Töményebb, tömörebb a textúrája. De egyébként ez is változott, tehát mostanában a nagyon könnyű textúrák mennek éjszakára is, és próbálnak gélkrémet, vagy nagyon könnyű krémállagot az éjszak. Pont ezért, amit te is érzel, hogy szeretnéd, ha lélegezne éjszaka a bőröd. És úgyhogy ez is egy nagyon fontos trend, és nálunk most például a legújabb ránctalanító, ami érett bőrre van, ott az éjszakai például sokkal zselésebb állagú a nappalihoz viszonyítva, mégis egyébként egész más hatása van. Úgyhogy ez is talán egy ilyen új hullám.
Gyermekünkkel sokat voltam otthon. Én éppen ezért nem sminkelek például nappal. Viszont hallottam ezekről a BB krémekről, amik már eleve színezett krémek. Ezekben fényvédő is van, vagy a színezett krémek, mivel megszínezik a bőrt, van egy pici ellenérzésem ezzel kapcsolatban, hogy valószínűleg a pórusokat is jobban betömik. Ez egy tévhit, igaz?
Igen, az a patikában kapható dermokozmetikumok már nem fogják eltömíteni a pórusaidat, de ebben most annyira nem vagyok képben, hogy Magyarországon mennyire szeretik a BB krémet, mert nekünk nincs, de a CC krém nálunk, ami színezett és fényvédős, úgyhogy de tegyél képbe, mert...
Nem, ez amúgy szerintem egy nehéz terület, mert ugye általában ezekből a termékekből kettőféle szín van. És nyilván azért megtalálni a embernek a bőréhez, tehát két színből szerintem ez nagyon nehéz, még ha még rá is alapoz az ember, de hogyha ő csak azt szeretné használni, és azzal eltalálni az ő tónusát, nem a legfelkapottak termékek, maradjunk annyiban. Sokkal inkább én úgy veszem észre, hogy az utóbbi időben sokkal inkább keresik a fényvédős nappali krémeket, tehát tényleg elkezdődött valami, ha nem is feltétlen kimondottan csak a fényvédőt kenik fel a hidratálóval, hanem egy ilyen kombinált krémként viszik föl, amit te is készítesz magadnak otthon.
Sok metodikon.
Igen.
Kedves hallgatóink, most ezután a beszélgetés után biztosan betérnek egy kulcspatikába, és aztán segítséget kérnek. Tulajdonképpen senkit nem akarok megijeszteni, de muszáj feltennem ezt a kérdést. Mi történne a bőrünkkel, ha egyáltalán nem foglalkoznánk vele, nem krémeznénk, nem ápolnánk, nem tisztítanánk?
Jaj.
Mint egy...
Most megijedtünk.
Ugye? Mint egy otthagyott alma, amelyik ráncosodik.
Uh-huh. Ez szép hasonlat volt, de körülbelül szerintem ez történne, tehát, hogy persze itt visszanyúlhatunk arra, hogy régen nem használtunk ennyiféle krémet, de hogy ez is, amit ma már többször említettünk, hogy nagyon szennyezett a környezeti levegő, ez egy ilyen civilizációs ártalom, és
UV-sugárzás, tehát nagyon sok mindennek van kitéve a bőrünk.
Meg ezt is mindig példának hozzuk fel, hogy, és vannak ilyen képek a neten, hogy magyar nénik leveszik a kendőt az arcukról, vagy a fejükről, akkor látszik, hogy ugye ahol kendővel volt fedve a bőrük, tükörsima, ami meg kint van a napon.
Ilyen igazad van, így van.
Arcunkhoz tartozom hozzá a nyak és a dekoltázs is. Tehát ezt valahogy elfelejtjük, de én például ezt szigorúan veszem, és tényleg minden nap bekenem a nyakamat, dekoltázsomat, mert azért a öregedés, a bőrmegereszkedés, a ráncok azok előszeretettel kijönnek ott is, és látszanak, és nagyon, nagyon hatékony szerintem, hogyha oda is figyelünk, és kenegetjük.
És ebben nagy segítséget kaphatunk kedves gyógyszerészeinktől. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem. Dr. Bárd Rékának és Schubert Évának köszönöm, önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak, és minket hallgattak.
Szép napot,
szép napot kívánunk mindenkinek.